Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kiderítik továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, berügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, a munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott három nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első két napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától két napon keresztül tart a többi szurkolói klubtag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az idő a múltba visszatér, otthonról haza talál. Hamvaiból ki újra égen száll. Eleven ebb a lámbán, mert szabadabb minden láncnál. Megéget a felélezt, egy régi tűzös tánc. Nagyobb a képnél, nagyobb a szélnél, nem győzi villám, akár egy hurrikán. Végtelenbe hívó hegedű szó. Fűfa virág hal, szól az útra való. Eleven ebb a lángnál, egy szabadabb minden láncnál. Megéget, feléleszt, egy régi új tánc. Nagyobb a képnél, nagyobb a szélnél, nem győzi villám, akár egy hurrikán. Csak mondd mi jobb egy kalandnál. Száz világ vár, szállj velem, szállj. Újra felöpít a tűzmadár. Száz világ vár, végre semmi határ. Minden lent marad, mi nagyon fáj. Fény és árnyék a létszédült játék. De soha ne félj, soha ne félj. Csak mondd mi jobb egy kalandnál. Száz világ vár, szállj velem, szállj. Mintha soha nem lenne vége már. Nincs semmi határ, légy szabad, szállj. Itt a csoda idő, a tűzmadár vár.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm Önöket, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. Mai műsorunkban folytatjuk az osztrák-magyar monarchia kultúrtörténetéről szóló sorozatunkat. A következő órában a birodalomban élő népek, nemzetek konyhaművészetéről, ezek egymásra gyakorolt hatásáról, gasztronómiai érdekességekről beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Körülbelül egy tízen-néhány nemzet élt együtt az osztrák-magyar monarchia területén, és mind sajátos konyhával rendelkezett. Az együtt töltött jó pár évtized minden bizonnyal a gasztronómiában is nyomot hagyott. Most megnézzük, hogy volt-e valamiféle sajátos gasztronómiai jellegzetessége az osztrák-magyar monarchiának, hogy mennyire maradt mondjuk magyar a gulyás vagy cseh étel a knédli.
Igen, Bécs szerepe a gasztronómiában, az étkezésben is olyan volt, mint a kulturális élet más területein, tehát akár esszenciája volt a birodalom konyha művészetének, vagy konyháinak. Magába szívta, egyesítette, átalakította különböző tartományok helyi jellegzetességeit. Van, amelyek erőteljesebb hatást gyakorolták, így van, mint a cseh konyha adott esetben, vagy a magyar, vagy akár a délszláv, vagy az olasz konyha is itt. A kávézásnál már volt szó a olasz hatásról, és ez másban sem hanyagolható el, azt hiszem. Ha most megnézzük, hogy most 2017-ben melyek az osztrák konyhának a jellegzetességei, akkor nagyon meglepő lehet, hogy számtalan olyan dologra ismerhetünk rá, amit mi is rendszeresen fogyasztunk. Vagy lehet, nem is meglepő, teljesen természetes, főleg ha tudjuk, hogy honnan származnak ezek az ételek. Egyébként azt le kell szögezni itt a műsor elején, hogy vannak olyan történészek, vannak olyan társadalomkutatók, akik azt mondják, hogy egy népnek a gondolkodását, a lelkivilágát, a mentalitását legjobb az étkezése mutatja meg. Most akár a kínai konyháról van szó, akár a francia, vagy akár az észak-amerikai étkezésekről van szó, és ebből messze menő következtetéseket képesek levonni egyes történészek, vannak, akik meg nem tanulni ennek különösen nagyobb jelentőséget. Az is fontos még ebben az esetben, itt a kávézásnál nem hangzott el, hogy a gasztronómiának a egységesülése is az otthonosság érzetét keltette a középosztály számára. Tehát, hogyha elmentek akár egy gyógyfürdőbe, akár állást kaptak mondjuk Dél-Erdélyben, akár Horvátországban. Voltak olyan ételek a különböző éttermeknek a menüi között, amelyek ismerősek voltak, bátran választhatták ezeket. Ma is vannak ugye olyan turisták, százezerei, akik szívesebben esznek olyan ételt egy idegen országban, amelyet otthonról ismernek, mint hogy kipróbáljanak helyi jellegzetességeket. Tehát ez volt az a otthonosság, amit a kávé is megadott. Adott esetben a birodalom különböző távoli vidékein élő tisztviselőknek, katonatiszteknek. Ott is egy ismerős kapucsinó, vagy kapuciner, bocsánat, íze az esetleg a otthonára emlékeztette ezeket a tisztviselőket, a bürokratákat, ugyanígy esetleg egy bécsi szelet, ha tényleg borjú húsból készült, akkor ez akár Szabadkán is felidézhette egy karintiai, vagy egy morvaországi tisztviselőnek az otthonát. Ez egy fontos jellegzetessége volt a gasztronómiának, hogy otthonosság érzését adja, és segítse a beilleszkedést. Hiszen ugye, hogyha ismeretlen ízekkel, ismeretlen italokkal találkozik valaki, akkor még nehezebb a beilleszkedés az idegen környezetbe is.
A bécsi szelet, az a Wiener Schnitzel, ugye ez pontosan egy ilyen étel volt, ami monarchia szerte bárhol megtalálható volt. Mai napig egyébként Közép-Európában mindenhol ismerik.
Hát igen, most nem tudom, hogy belevágjunk a közepébe, mindenfajta előétel nélkül, mert lehetne sorolni, meg szeretnék is bemutatni sőt néhány más ételt is, de valóban az majdnem jelképe lett a konyhának, bár ugye ez érdekes, vannak ilyen nemzetnek mondott ételek. Tudunk arról, hogy 1867 előtt valaki a töltött káposztát tartotta a legmagyarabb ételnek, és ódákat zengtek hozzá. Hát ugye ez nem biztos, hogy osztrák gyomornak való, vagy az, hogy ezt felváltotta a bécsi szenet, vagy ugye egyre jobban elterjedt, persze, hogy a minőség romlásával, ugye ez valami nyugati hatást tükröz, de ebben is úgy látszik, tehát az ételek között is volt valami olyan versengés, mint akár a társadalomban vagy a politikai életben az birodalomnak az osztrák és a magyar fele között.
A kiegyezés után hogyan változott meg a konyha művészet, a gasztronómia itt Közép-Európában? Hogyan hatottak egymásra a nemzetek?
Érdekes, van olyan történész, aki azt mondja, hogy a 19. század vége, 20. század eleje a magyar konyha fénykora volt ebben az időben, és van is ebben valami, és ennek szoros kapcsolata van a korabeli gazdasági élete. Hát ugyanakkor Márai Sándornak egészen másfajta véleménye van. Az irodalomban ismerünk visszaemlékezéseket. Először Márait idézném, miszerint valamilyen kánaáni bőség és olcsóság áradt el akkor a magyar világ fölött. Uras, zsíros, anyagias élet volt ez. Hát ez nem a frigidel szocializmusról szól, meg nem a gulyás kommunizmusról, ami lehet, hogy van, akikben ezt a képet idézi fel, de hát, hogy már valószínűleg a minőségi étkezésnek volt a híve, de gondoltunk Rudi Gyulának a elbeszélése is, Szindbád étkezési rituáléjára, ami ugye a filmben fantasztikusan látható, de Mikszát is le tudta írni, hogy a vidéki gentrik hányfogásos ebédeket, vacsorákat rendeztek. Igaz, hogy ők a társadalomnak a felső réteget, a középosztályt, a középréteget mutatták be, de elmondható, hogy a táplálkozásnak az európai forradalma, mert ugye egész Európában volt valami radikális változás, elérte az alsóbb rétegeket is. Az egyik szembetűnő változás a fehér kenyér volt, ugye, amit már sokan kárhoztatnak, de ez a paraszti világban is mindennapossá vált a 19. század vége, 1890-es évekre. Szimbólumot a fehér kenyér sok esetben. Volt olyan erdélyi emlékíró, aki szerint az ebéd koronája a hófehér komlós cipó, a háziasszony erényeinek főbbike. Tehát a barna kenyér, meg a most ugye egészségesnek tartott teljes kiérlésű gabonákból készült kenyek teljes háttérbe szorultak, a szegénységnek és a nyomornak a jelképei lettek. Érdekes, hogy mit változott persze 120-130 év alatt a vidék, vagy a embereknek az ízlése és a gondolkodása. Arra gondolunk, hogy a kövér ember is szép volt, és a kövérség az gazdagságot, jólétet és boldogságot jelentett a paraszt emberek számára is. Ugye erős embernek hívták a kövér embereket, és hát azok a paraszt emberek voltak igazából testesek, akik nem dolgoztak napi 10-12 órát egész éven keresztül, hanem esetleg napszámosaik, béreseik voltak, és az étkezésük is változatosabb volt, mint a szegényebb társaiké. A másik változás a fehér kenyér elterjedése mellett a gabonaféle csökkenése a hús javára. Húsfogyasztás is megváltozott, ugye a hűtés, a konzerválás feltalálása után itt is nagy változások történtek, és a táplálkozás demokratizálódott. Valami lassú közeledés kezdődött a szegényebb rétegek, mondjuk a parasztság és a földbirtokos réteg étkezése között. Innentől kezdve azonban a társadalmi különbségek a minőségben fejeződtek ki. Az, hogy kinek milyen hús került az asztalára, vagy milyen kávét ivott, ugye valaki lehet, hogy Julius Mainféle igazi bécsi kávét főzött, van, akinek csak cikória jutott, vagy másfajta pótkávé, ez nem volt mindegy. Tehát a gazdag-szegény ellentét sokszor az asztalon is meglátszott. A zsír és a szalonna szintén fontos szerepet játszott. Volt olyan, amikor a szalonna drágább volt, mint a zsír, mert magasabb volt a energiatartalma, ugye, amit a nehéz fizikai munkához szükséges volt fogyasztani. Egyébként az is érdekes, hogy talán még ma is vannak ennek a magyar társadalomban nyomai, hogy a parasztság a fokozódó kenyér és húsfogyasztásban olyan mértéktelenséget, vagy olyan mohóságot tanúsított, mint hogy el akarták volna felettetni a korábbi éhezéseknek az emlékét, amit még a szüleik, nagyszüleik, dédnagyszüleik éltek át. Mert egyébként a 19. század végére megszűntek az éhínségek Magyarország szerte. Ez a technika és a gazdaság fejlődésével járt egyébként össze. A táplálékok nagy része végül is állati eredetű lett a 20. század elejére Magyarországon is. Földrajzilag is egységesebbé vált. Tehát nem voltak olyan regionális különbségek sokszor, hát gondoljunk a Puliszkának a szerepére Erdélyben, ugye a románok, a székelyek és a magyar lakosság egyformán fogyasztott, vagy akár a felvidéken is voltak hasonlóságok a magyar és szlovák rutén lakosság étkezésében. Az időjárás problémái is visszaszorultak, hogyha úgy tetszik, és ez is élelmiszerbőséget jelentett. A földművelés, állattartás módszerei megváltoztak, és ez azt jelenti, hogy persze, hogy a piacra való termelés, az áru termelés mellett több jutott a paraszt emberek számára is a saját konyhájukba.
Mi jellemezte a parasztember konyháját a 19. század második felében? Fehér kenyér, az biztos.
Igen, az volt.
Szalonna, zsír.
Igen. Keleti Károlynak 1880-as ebből van egy-két statisztikai adata, és azt állította, hogy a húsfogyasztás akkor a Magyar Királyság területén, ugye statisztikáról van szó, átlagosan fejenként 33 kg volt. Ugye nyilvánvaló, hogy itt óriási különbségek lehetnek a nagyvárosokban, Nagyvárad vagy Pozsony esetében esetleg. Évi fejenként 63 kg-ot is meghaladta a húsfogyasztás, de gondolhatjuk, hogy Kárpátalján vagy Dél-Erdélyben alacsonyabb is lehetett. Ugye mondtam, hogy sok mindentől függött, hogy paraszt emberek éppen mit ettek, vagy mit fogyasztottak, de érdekes módon a 19. század végére mégis, mint egy kicsikét visszaesne a húsfogyasztás, és külön érdekes a marhahúsfogyasztásnak hanyatlása. Vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy a magyar konyha az kimondottan a marhahúsra, a szürke marhára épült, és a duezmus korában a sertéshús kerül előtérbe, ugye ez, nagy viták vannak ezzel kapcsolatban, és hogy a gulyás is elvileg, hogy annak marhahúsból, marhalábszárból kellett készülnie. Ugye a napjaink sertéshúsból készült gulyás az nem az eredeti, meg nem az igazi változat. A gulyást ugye a pusztai emberek, a pásztorok valóban a helyben levágott marhából készítették.
Pörköltet például?
Hát a pörköltnek is sokféle változata van, azt nem tudom, hogy eredetileg micsoda, de a gulyás, hát a pörköltnek a neve a készítésből származik, hogy a húst meg kell kicsikét pörkölni vagy pirítani. Nincsen ilyen kritérium, hogy most éppen milyen sertéspörkölt vagy csirkepörköltről van szó, viszont a gulyásnál fontos, hogy a gulyásnak ugye a gulya húsából kell készülni, a gulya pedig ugye az a szarvasmarha, mert télen nyáronként legeltetnek. Persze más ízű a húsa, mint egy istállóban tartott fejőstehéni vagy szarvasmarhái, de az igazit ugye lassú tűzön a pásztorok, a Hortobágyon vagy a Dunatisza közén órákon keresztül tudták főzni.
A birkapörköltet nem eszik meg Erdélybe. Amit jellemzően mondjuk itt a Dunatisza közén, vagy itt a Tisza mentén jellemzően esznek.
Igen, és azt mondják a történészek, hogy vannak ilyen gasztronómiai határok is, hogy ugye a Dunatisza közén ugye van a kiskunság, a Tiszántól a nagykunság, ott is már a pásztori étkezési kultúrában is voltak különbségek, vagy ugye a felvidék és az alföldi részekben. Sokszor ez a lakodalmakban tűnt, hogy mi volt a főfogás, mit fogyasztottak, ugye a birkapörkölt sok esetben még a 20. század közepén is megőrizte a községnek az állattartó hagyományait, meg akkor is, hogyha csökkent az állatok aránya vagy száma. Érdekes a tejtermékeknek a helyzete, vagy a tojás fogyasztásnak a helyzete. Van olyan nézet, amely szerint a paraszt emberek viszonylag kevés tejterméket fogyasztottak, mindent eladtak. Inkább, hogy a bevételüket növeljék, legalábbis a falvakban alacsony volt a tejfogyasztás, városban már más volt a helyzet, hogy jöttek a teljes emberek, vagy a legendás millimárik, azok a fiatal nők, akik a Pest és Buda környéki falvakból hozták a friss tejet. De azért volt jelentős a sajtfogyasztás, Árva meg Littó vármegye jelentős sajttermelő régiói voltak a duezmus korában. Hát a halfogyasztás is különösen nagy folyók mellett volt a mindennapi életnek a része. Ott ugye természetesen akár évente fejenként 8 kiló halat is ehettek az emberek, miközben országosan alig másfél kiló volt a halfogyasztásnak az át. Hát biztos voltak olyan alföldi részek, ahol a halat nem tekintették a paraszt emberek normális ételnek egyébként. Tehát nagyon változatos volt egyébként az étkezésnek az alakulása. A kenyér azért még mindig megőrizte a központi szerepét, sok mindenhez kenyeretettek, sok mindent kenyérelettek az emberek, ugye akár tésztát vagy krumplit is, ugye ez még lehető legidősebbek körében előfordul. Tehát étkezésben kitüntetett szerepe lett, ugye most már kimondta fehér kenyérről volt szó, ugye a kenyérsütés az külön szertartás, külön rituál lett egyébként is. amelyet a kenyérnél vagyunk, hogy a gabonafélék is eléggé változatosak voltak. Ugye az Alföldre volt inkább jellemző, ugye a búza kenyér és a búza feldolgozása. Erdélyben a kukorica volt ilyen, amit török búzának is hívnak sokszor, vagy árpa, zab adott esetben, de talán igazából a Horthy korszakban lesz majd a kenyér a paraszti étkezői asztalnak a egyed uralkodó, hogyha úgy tetszik. A burgonya viszont egyre gyorsabban terjedt, egyre rohamosabban terjedt, különösen a szlovákok lakta megyékben, Dunántúlon volt rendkívül népszerű, Alföldön, Erdélyben talán kevesebbet fogyasztottak. Hát a répacukor, ugye az miután Európában kifejlesztik ennek a gyártását, ez igazából még luxuscikknek számított, ugye a paraszt emberek az étkezésen próbáltak nagyon sokat spórolni. Cukorfogyasztás, kristálycukorfogyasztás inkább a városokra volt jellemző. A cukor az egyik például, ami megmutatja azt, hogy azért óriási regionális különbségek voltak, és most különböző statisztikák szemléletében is azért nagyon óvatosan kell gondolkodni erről a kérdésről. Tehát attól, hogy megjelent például a narancs Magyarországon, hogy elképzeljük 1912-ben, mennyi narancsot hoztak be adott esetben, kik fogyaszthattak. Ez olyan, mint a polgárosodás számtalan más jelensége, ugye akár a villanyvilágítás, ami bizonyos városokban elérhető volt, máshol pedig szó se lehetett róla, vagy akár az öltözködésben és máshol is megjelennek bizonyos divatok nagyon gyorsan, elég hamar Nyugat-Európából, viszont tudom, hogy már a Marosvármegye meg nagyon messze van még ezektől. Hát ilyen volt egy esetben a cukorfogyasztás is, vagy bármilyen más, a kávéfogyasztás, a déli gyümölcsöknek a fogyasztása.
Thank you.
Az ital az megint egy központi kérdés volt, a bor meg pálinka fogyasztás. Inkább ez volt az, ami meghatározó volt Magyarországon. A pálinkából nagyon sok fogyott a századfordulón, a sör pedig inkább a városokban volt népszerű ital. Ugye beszéltünk, hogy ennek munkás vagy kispolgári körökben, vagy iparos körökben volt inkább jelentősége. És a szakmunkások a presztízséhez hozzátartozott a söröző. Voltak törzshelyeik, akár a vasutasoknak, akár nyomdászoknak, és ők inkább sört fogyasztottak egy-egy nagyvárosban, mint a borokat. Talán egészséges volt, bár most nem tudom, hogy mennyire tűnt a felsorás olyannak, hogy a lakosság egészségesen étkezett, de a babot, lencsét, borsót rendszeresen fogyasztottak. Ugye ennek megvolt persze az a szerepe is, hogy olcsón megtermett, és tudták ezeket helyben termeszteni. Egy kis konyhakert az óriási kincs volt a család számára. Az asszonyok, gyerekek vették kezelésbe, az ő feladatuk volt, a lábas jószág, ugye a baromfiak nevelése, meg a kertművelése is. Hát az asszonyoknak ugye a saját munkájuk függött tőle, hogy minél több mindent meg kellett a ház körül termelni, akár krumplit, ugye akár zöldségeket, és ettől függött ugye a családnak adott esetben a téli élelme is. Ugye akkor például a gyümölcsfák gondozása, vagy a szőlőgondozás már férfi munka volt. És ugye ezenek a feldolgozása is inkább a férfiaknak a kötelessége lett később. Heves és külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírásából, amit Albert Ferenc szerkesztett 1868-ból, a következő idézetet olvasnám el. A roskenyér az étkek legszükségesebbje, 1868 Heves megye. Ezzel, ha van jól lakik és eltelik a nép, mind apraja, mind nagyja, s ha belőle só, paprika és hagymával elegendőt ehetik, nem szokott panaszkodni. A tehetősebbek reggelire szalonnát is esznek hozzá. A bab, lencse, borsó nem csak szokásos, de kedves eledelem megyénk összes lakóinak. A kását szinte eszik, de tótos éteknek tartják. A gancát, amely kukoricalisztből készült haluska, jó zsírosan szeretik, kevés vagy semmi zsírral szegény eledel. A csuszát, a vékonyra nyújtott tojással készült tészt, amely egy vagy másfél hüvelyk területű darabokra vagdaltatik vagy szaggattatik, zsírral, töpörtővel, túróval minden osztály szereti, és nemzeti ételnek tartván lakoma alkalmakor soha egy osztálynál sem hiányzik. Húst a vagyonosabb emberek minden vasárnap esznek, a szegényebbek azonban ritkábban élvezik. Malac és bárány bográcsos, burgonyával, felvert haluskával, sok paprika és elegendő sóval ízletes és igen tápláló eledel. Megyénk alvidéken, ez Délheves, igen gyakori. Ez a sajátságos ezen étel készítésénél, hogy a férfiak megédeskednek azzal, hogy a jó bográcsos csak ők, nem pedig a nő készítik ízlésesen. És ezen szokás oly divattá lett, hogy a férfi készítette a bográcsost a nők is kedves ízűnek tartják, bár nálunk a főzést egyedül a nők gyakorolják és tartják hivatásos kötelességüknek. A Tisza vidékén halászni oly nevezetes nemzeti étek, hogy a kedves vendéget anélkül fogadni nem szabad, és ha ez nem adatot, vagy szegénységet, vagy közönös fogadtatást árul el, fejezi be Albert Ferenc 1868-ban Heves vármegye lakosainak étkezési szokásairól szóló leírását.
Piros paprika ezek szerint már akkor ilyen nemzeti fűszernek számított?
Igen, ki is alakultak olyan régiók, ahol ezt iparszerűen termesztették, feldolgozták. Szerintem mind a mai napig, ugye a külföldiek szemében a paprika, amit még ki is lehet mondani, az egyértelműen hozzátartozik a magyar konyhához, akár ugye, gulyásról van szó, akár pörköltről van szó, akár különböző levesekről van szó. Hát ugye ismerik ezt külföldön is, de tudok olyan külföldi honfitársakról, akik a látogatóknak üzeneteket küldnek rendszeresen, hogyha mennek Kanadába, vagy mennek Nagy-Britanniába, vagy mennek a tengeren túl, feltétlenül vigyenek most is igazi magyarországi paprikát, mert ilyeneket a tengeren túl élelmiszerboltokban nem lehet beszerezni. Tehát biztos, hogy más jellegűek, és ez hozzá nőtt a magyar konyhához, amely ugye a dualizmus korában is rendszeresen használt ezt a fűszernevét.
Mit adott a magyar konyha a többi nemzetnek?
És amikor térjünk el, ugye, kimondt az osztrák konyhára, most ugye valami gasztronacionalizmus folytattunk itt az elmúlt percekben, ugye dicsértük a magyar konyha legjavát. Most nézzük az osztrák konyhát, hogy ott mennyire volt befogadó a gasztronómia, mivel gazdagod, és a magyarok mit tettek hozzá. Szerintem ez is tanulságos. Hát nagyon változó az osztrák konyha, hát ugye aki mondjuk karácsony környékén megfordul Bécsben, vagy egyébként különböző üdülőhelyeken, meg idegenforgalmi helyeken, akár gyógyfürdőkben is, ugye, az láthatja, hogy rendkívül színes és sok mindenre emlékeztet különböző népcsoportokra az osztrák konyha. Josef Hader, egy osztrák komikus azt mondta, hogy Bécsben három fontos kérdés van. Honnan jövünk, kik vagyunk, és mi lesz ma ebédre? Elkezdjük a borokkal. Hát ugye azt gondolnánk, hogy a magyar bornál nincsen jobb, de az osztrákok is nagyon büszkék a saját boraikra, meg nem csak Burgenlandban, ugye, a magyar Kárpát-medence szélén, hanem Stájerországban, Bécsben is teremnek. A vörösborok népszerűek Ausztriában, a Zweigelt, ugye ismerős, most már a magyar polcokról, és a kék frankos, de a zöld Veltelini, a Riesling és a Chardonnay Ausztriában is ismertek, és nagyon büszkék a boraikra, szinte kizárólag a hazai borokat fogyasztják. Ez jellemző sok mindenre, hogy az elég ilyen gasztronacionalizmusról beszéltem, de valóban megfigyelhető ez, és nem csak Magyarországon, hanem máshol is, hogy ha választhatnak egy étterembe az emberek, akkor az ismerős hazai ízeket választják.
Tehát a monarchián belül is mondjuk az osztrák bort választott, és a magyar a magyart.
Aztán igen,
nem,
így van.
Nem is kérdeztem meg, hogy a magyarok milyen bort szerettek akkoriban.
Hát ez egy külön történet. A filoxér, hogy teljesen átrendezte a borvidékeket, egészen új fajták terjedtek el, akár a Mátra alján, a Bükkalján, vagy Hegyalján, vagy az alföldi borok is trónkövetelőként léptek fel, homoki borok, amik ugye nagyon éles versenyt teremtettek a régi patinás boroknak. Hát sokszor ugye az olcsóbb homoki borokat vásárolták, sokszor akár a palusi emberek, vagy a kocsmárosok is. Az a minőségi borok akkor is sok pénzt értek, persze külföldre is került ezekből bőségesen. Beszélhetnénk a Törley gyárnak a megalapításáról, ugye Budafokon hogy indult el a bor és a pezsgőkészítés. Ez egy külön sikertörténet, hogy hogyan szedett nemesi címet, és hogyan épített ki egy gyönyörű városrészt maga a Törley család, mennyi minden történt ott Dél-Budán. De a bor az talán az alföldi lakosságnak volt az elsődleges szeszes itala. Tehát Ausztriában is vannak borok, ugye a Duna mentén, akár ugye itt elhangzott a fertőtó környékén. Az is kérdés, mit esznek esetleg a borhoz, és akkor térjünk rá a legendás Wiener Schnitzelre, ugye ami lehet, hogy sok átalakuláson átment, de az eredeti az borjú bécsi, és állítólag osztrák eredetű. Van egy olyan legenda, hogy Radetzky marsall, az a legendás osztrák tábornok, aki Észak-Itáliában 1848 előtt már sokat háborúzott az olasz felkelőkkel, vagy Piemonttel, hogy ő hozta magával a receptet, és vannak olyan olasz történészek, akik büszkén állítják, hogy a bécsi szelet igenis olasz eredetű, de igazi zsemlemorzsában készítik, tehát kiszállított zsemlét porrá őrölnek, és abba forgatják, és aranyszínűnek kell lennie, és nagyon vékonyra sütött borjúszeletről van szó. Állítólag már az 1700-as években sütötték Ausztriában a bécsi szeletet, és igazából helyhez kötődő név az a bécsi szelet. Tudjuk, hogy van számtalan más ilyen elnevezés, mint a Isler, vagy a Linzer, vagy akár a Nápai, ami adott esetben egy-egy városhoz kapcsolatban is beszélve a Brassóiról, aminek igazából semmi köze nincs a dél-erdélyi városhoz. A bécsi szeletnek igenis van köze a Bécshez, és burgonya salátával az eredeti állítólag. Hát a rántott csirke szintén ide tartozik, Wiener Backhandelnek nevezik, friss csirkéből készítik, vajban sütik, citromkarikákkal, de ezt így ne is részletezünk, mert sok más ételről kell még beszélni. A mártonnapi sült liba is nagyon népszerű Ausztriában most is, ennek is megvannak ugye a több száz éves hagyományai, főtt gesztenyivel például, párolt vörös káposztával. Na és itt vagyunk a húsoknak, ha beszélünk a marháról, ugye mi büszkék lehetünk, hogy bécsi, ausztriai asztalokra magyar szürke marha került több száz éven keresztül. Ugye lábon hajtották a magyar hajdúk, hajcsárok a mocsaras területekre, a bécsi piacra, hatalmas vágóhidak voltak Bécs környékén. és az eszterházi hagymásrostélyos alapja szintén marhahús kell, hogy legyen, de van egy anekdóta legendás zsirardi rostélyosról is, ami a monarchiához kapcsolódik, mert hogy mindenfélsége Ferenc Józsefnek volt ugye egy titkos szeretője, Katarina Schratt, aki Bad Ischl-ben található villájában, ugye tudjuk, hogy a császár miért járt a gyógyfürdőbe, mindig vigyázott rá, hogy legyen marhahús, mert ez volt a ő felsége kedvence. Egy nap azonban megjött Alexander Girardi, legendás, híres bécsi színész, akinek ugye azt a aranyos kis szalmakalapot feltalálását tulajdonítják. Ő viszont nem szerette marhahúst. Úgyhogy háziasszony kiadta az utasítást, hogy úgy készítsék el a marhahúst, hogy ne vegye észre a színész a cselt, és állítólag észesen vette, hogy fűszerezéssel, vagy a sütéssel kicsit megváltoztatták a marhahúsnak az ízét. Ez a legendás Girardi rostélyosnak a története. Hát a gulás, amiről beszéltünk, az valóban bekerült SCH-val ugye a osztrák étlapokra. Bajorországban is lehet gulást enni, de ez igazából pörkölt, ahogy a magyar ínyencek mondják. Ez marhából, borjúból, csirkéből készülhet, és galuska a garnírunk, hogy két szót használják. A galuska ugye az inkább szlávos, de mondhatjuk németül is nokedlének, igaz? Akkor már mondhatjuk azt is, hogy vannak olyan ételeink, aminek a li végződése, a nurlitól kezdve, sok minden más. Igen? Igen, a knédli is. Ezek német eredetre utalnak. Igen, a haluska az inkább a szlávokra, a szlovákokra és a csehekre utal. Nagyon fontosak például a gombócok és a tészták, hogyha már knédlinek a neveit elhangzott. Hát igazából a knédlit gombócnak tartják, de ugye nekünk más jelent ez a gombóc. Cseh származású lehet, tehát ugye nem csak a magyar és olasz ételeket integrálta a bécsi konyha, ugye, hogyha elfogadjuk a bécsi szeretet olasznak, meg a, ugye a gulyásunkat, ugye a bécsi gasztronómia részének. Csehországból, Morvországból kerülhetett, és nagyon olcsó és laktató paraszti fogások voltak. Igazából a tálalás volt az, ami feldobta. Milyen formában, hogyan körítik ezeket. Például Felső Ausztriában van fűszeres darált hússal töltött gombóc, Tirolban szalonnás, spenótos, de Ausztriában sárga barackos gombóc is van, ugye, ami egészen más, inkább édes, nem pedig sós ízeket ad.
Itthon pedig szilvás gombóc.
Így van. A grízgaluska is tulajdonképpen szintén gombócnak számít, igaz? Ha úgy tetszik, de egyébként a töltött tészták Karintiában a legnépszerűbb, lehet azért, mert Itália ugye viszonylag közel van, hát hogy akár raviolinak hívják, akár más elnevezést kapott, de burgonyás, túrós, turbojával, mentával ízesített, Kertner Kasznudl, a karintiai gombóc rendkívül népszerű, de hát, amit nálunk is ismerünk, az a mákos nudli. Ez szintén Ausztriából származik sokszor. Vajban forgatják, ugye, porcukor, és Alsó-Ausztriából származik a kutatók szerint. Hát nem tudom, tudják-e a kedves hallgatók, hogy a tojásos galuska is, tojásos nokedli szintén Ausztriából származik. Ájer nokern a neve, fejes káposztával kell lenni, ugye, hogyha már nyárról van szó. Általában olyan standard étel volt, amely minden kis vendéglőben a kockás abroszok mellett meg lehetett kóstolni, akár egy kis spritzerrel, vagyis fröccsel együtt. Hát a gőzgombóc, ha már itt a gombócon, a tésztáknál vagyunk, ugye most utóbbi években a Kregerben is nagyon divatos lett. Az igazi tasz mákkal, cukorral hintik, germknödelnek hívják, és egy sajátos szilvalekvárral töltik meg, nem is akármilyen ezt, povittaselnek hívják, cukor nélkül sűrűre főzött szilvalekvára, tehát ilyen kesernyi szilvalekvára van az igazi gőzgombóc, amit egyébként a cseh háziasszonyok honosítottak meg Bécsben is.
Cseh konyha, akkor ezeket a gőzgombóc tésztafilékat adták a monarchia konyhájának.
Így van. Néhány olyan ételt, hogy ismertessek már, ami szintén eltérhet, és sokan már nem is tudják, hogy honnan származik. Ha már itt a tésztáknál vagyunk, akkor a buktákról kell még szólni. Eljöttök, ez is ugye tésztelévén cseh hatásnak köszönhető, és a Dukaten buktel az egy sajátos szilvalekvára töltött bukta, amelyet szaggatnak, és hát az a legendás madártej, amit mi is ismerünk, ahhoz hasonló buktát is készítenek, amit inkább aranygaluskának nevezünk. Tehát kell tészta, valami vaníliás sodóval készül, bár a madártejet kanári méhnek hívják Ausztriában, kanári tejnek, de ugye nálunk egészen más nevet kapott, de ugyanilyen népszerű édesség ez is. A császár morzs az megint külön történelem, ugye Ferenc József állítólag egy felső ausztriai kiránduláson kóstolta meg először a Kaiserschmarnit, ahogy később elnevezték, ami rendkívül népszerű lett, langyos szilvakompóttal készítik, vagy félbevágott kék szilvából, citrommal, szegfűszeggel, fahéjjal fűszerezik, és ezek szerint Ferenc József egyik kedvenc desszertje vagy édessége volt. Érdekes, hogy különböző hatások esetében el kell mondani, hogy a palacsintát magyar szakásnők, magyar cseléd lányok vihették Ausztriába, és ha itt vagyunk, akkor hangsúlyozni kell, meg le kell szögezni, hogy a nők voltak igazából a konyhán művészet nagykövetei. Tehát ők azok, akik ugye adott esetben követték a Csehországból, Itáliából, Magyarországról a gazdáikat, ezeket a főnemeseket, vagy a polgári munkadóikat, Bécsbe, különböző városokba, akár ugye üdülőhelyekre, és ott próbálták a hazai ízeket meghonosítani, és hogyha ezek a magyar főurak ugye meghívtak külföldi idegen vendégeket, cseheket, horvátokat, nagyon büszkék lehettek a szakásnőjükre, amikor az megdicsérte valamelyik Magyarországról származó ételüket. Még az is előfordulhatott, ugye, hogy a nagyságos asszonyok receptet cseréltek ebben az esetben, persze nem azért, hogy ők elkészítsék, hanem arra utasítsák a saját szakásnőjüket, hogy ők is főzzék meg, vagy süssék meg azokat a finomságokat, amelyet egy magyar szakásnőtől, vagy cseh, vagy szlovák, vagy olasz szakásnőtől láttak egy ilyen vendégeskedés alkalmával. Hát ilyen apró csatornákon terjedhet a különböző ételek a monarchián belül. Palacsintára visszatérve, palacsinkennek hívják Ausztriában. A túrós palacsintát például a sütőbe rakják, vaníliamártással, locsolják, de rengeteg töltelékkel készítik, akár ugye húsos töltelékkel is. Ez mindenképpen a magyaroknak köszönhető Ausztriában.
A kávékról már beszéltünk az elmúlt adások alkalmával, és a kávé mellé nagyon sokan szeretnek süteményt is enni. Milyen cukrás ütemények honosodtak meg ekkoriban?
Hát először talán a Mozart golyóról kéne beszélni, ami nem annyira kávé melletti édesség, de rendkívül finom, egy osztrák bombonféleség. Állítólag egy Paul Fürst nevű cukrásmester készítette a 19. század végén. 1900-ban kezdték ebben a formában csomagolni a salzburgi Schatz cukrász, de ugye Mozart Kugel nevében felhasználva a zeneszerzőnek a Salzburghoz fűződő kapcsolatát. Hát a Kuglóf, az biztos, hogy egy jó bécsi kávéhoz jól esik. Ferenc József imádta ezt is. Ez megint egy érdekes, hogy a császár nagyon sok mindenben divatot teremtett. Most ha nehéz elképzelni ezt, de ezt a csúnya pofaszakálla is, ugye, amit ismerünk a régi festményeskről, fényképekről, férfiak számára rendkívül követendő példakép lett. Katonatisztek, hivatalnokok, ezrei növesztettek ilyen pofaszakát azért, hogy a császárhoz hasonlóak. Hát akkor mit mondjunk az ételekről? Amikor ugye megtudták, hogy ki mit szeret enni, ugye, akkor is voltak olyan emberek, akik igazodtak az előkelőségekhez, és a császármorzsa, vagy a bécsi kuglóf, ő felségének a kedvence egyre inkább elterjedtek. Igen, a kávéról beszéltünk, de beszélünk a Linzer tortáról, igaz? Linz városához kötődik. Mi már csak talán a Linzer karikát ismerjük, de van ennek egy nagyobb változat, és ami lényeg viszont, hogy ribizli lekvárral kell készíteni a Linzert, akár tortaformában, akár karika formában készítik. Hát a pozsonyi kifli, a bécsi almás, vagy túrósétes, a strudel, ugye ez szintén igazából kávézású uzsonnára való, de a malakoff torta például, vagy a krémes, amit mi ismerünk, vagy a kardinális nevű sütemény, a vaníliás kifli, az isler, ugye, amely szintén ugye Badisla városáról kapja a nevét, szintén a monarchia emblematikus ínyenségeinek, desszertjeinek tartjuk, és ebben van is igazság, és akkor talán a Zahár tortáról kéne még megemlékezni, aminek állítólag máig titkos a receptje, az igazi Zahár tortának, és 1832-ben egy 16 éves cukrás segéd Franz Zahár készítette el, az ő fia Edward tovább tökéletesítette, és Bécsben külön cukrászda viseli a nevét, ahol az igazi eredeti Zahár tortát ki lehet próbálni.
Elhangzott műsorunkban az osztrák-magyar monarchia gasztronómiai jellegzetességeiről beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!